Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. A Down-szindróma világnapját március 21-én tartották. Ezzel kapcsolatos az ébresztő gondolat üzenete, illetve ezt követően ennek apropóján szól egy összeállítás is.
Középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossággal jár, és különböző testi rendellenességekkel társulhat. A dunkóros személyek évszázadokon keresztül megjelentek a képzőművészetben, az irodalomban és a tudományban.
Aztán nők a közösségeink szolgálatában. Bartók Júlia beszélget Szabó Anitával.
Jelenleg futóprogramok közül érdekesnek találom a képzőművészekkel való találkozást, tehát képzőművészek a Kolozsvár Társaság palettáján. Van egy építészet történeti sorozatunk, akkor volt a Hóstáti sorozat, aminek nagy sikere volt, mert nem csak az általában közismert nagy neveket mondjuk úgy mutattuk be, vagy mutatjuk be, hanem a hétköznapi mindennapi embereket is, akik konkrétan is tesznek azért, hogy a Hóstát emléke megmaradjon, és a hóstáti hagyományok mind olyanok megmaradjanak, és itt úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fontos eseménysorozatnak voltunk, lehettünk a tanúi.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, kárpát-aljai vonatkozásairól dr. Molnár Ferenc történész, a Lehocki Tivadar Kutatóintézet munkatársa beszél.
Magát, ha Európát nézzük, akkor azt lehet látni, hogy 1848. január 14-től, palermói felkeléstől kezdve egy forradalmi hullám söpör végig Európán, szerte a kontinensen, ami majd begyűrözik Párizsban, Berlinben, március 13-án eljut Bécsben, és március 15-én Pestre. Ha a magyar eseményeket nézzük, ott két helyszínt kell kiemelnünk. Egyrészt a radikális fiatal ifjúság Pesten szerveződik, az úgynevezett ellenzéki kör, az ellenzéki kör szerveződik Irinyi Jánossal, Petőfivel, Jókaival, illetve van egy másik helyszín Pozsonyban. Történelmi véletlen egyébként, hogy 1847. novemberétől itt folyik az országgyűlés munkálatai. A téma egyébként Magyarország függetlensége.
Végül Csernyiga Gyula, a beregszászi református gyülekezet lelkészének igei tanítása következik a Down-szindrómáról. Hallgassanak minket most is!
Olvassák a Harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a Harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Ébresztő gondolat.
A mai adásunknak a témája a Down-szindróma, és úgy tudom, hogy ön személyesen is érintett a témában. Mesélne erről egy kicsit?
2010-ben a negyedik gyermekem Down-szindrómásan született. 12 hetes korban szülész kollégák szűrték ki, hogy nagyon vastag a nyaki redője, nyaki redő alapján lehet kockázatot jósolni, és akkor azt mondták, hogy 70-80% az esély, hogy Down-szindrómás, illetve más szindrómás vagy fejlődési rendellenességgel fog a világra jönni. Lehet azt mondani, hogy mindenkit váratlanul ér, hogy nem egészséges a gyermeke, nem egészségesen születik vagy megbetegszik, de hogy az életünket hátra nézem, azért a Jóisten segített abba, hogy ezt a helyzetet elfogadjuk. nagyobb, meg kisebb felkészülési tanfolyamaink is voltak. 2003-ban született az első gyermekünk, de előtte 97-től vagyunk házasok. A feleségem szemész, én gyerekgyógyászként dolgoztam, Nyíregyházán kezdtünk dolgozni, és 4 vetélés előzte meg az első megszületett gyermekünket, és ezen az úton is azt gondoltuk, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet is, de olyan csodálatos és vágyott állapot volt az, hogy szülei lehetünk majd egy gyermeknek, hogy őt is, az első gyermekünket, Andrist, aztán pedig Lucát és Borit is óriási örömmel fogadtuk. És ebbe a helyzetbe, amikor azt kellett volna választanunk, hogy na most már elég, különösen, hogy nem egészséges, azért ez felkészülés volt, hogy milyen gyermek nélkül lenni, milyen azt, hogy ad a jó Isten, adja az életet, és ezt elfogadjuk, vagy vágyjuk. Mindenképpen segített abba a döntésbe, hogy Petit vállaljuk. A következő pedig a munkánkban azért egy folyamatos felkészítés volt. A feleségem a szemészetben azért sokszor szembesül olyan esettel, aminek a vége súlyos, csökkent látás vagy vakság, és ezekben a helyzetekben is mert a szülők elé, vagy a kezelt emberek elé állni, hogy az élet az néha ilyen, tele van örömmel. Én ugyanúgy gyerekgyógyászként, vagy koraszülő gyógyászként a halállal kellett szembenéznem, körülbelül 15-16 gyermeket vesztünk el egy évbe. Sokszor utóbetegséggel tudjuk hazaengedni, agyvérzéssel, bénulással, csökkent szellemi teljesítménnyel. Fejlődési rendellenességekkel szembesültem, és én is nem hátráltam ki ezekből a helyzetekből, hittem benne szívből, hogy a szülők boldog szülők lesznek akkor is. Most, hogy az mi életünkbe köszöntött be ez a helyzet, egy olyan meghasonlás lett volna, hogy amikor most én következek, akkor meg kompletten mást mondok. Ezek voltak a nagy dolgok, de konkrétan a Down-szindróma is az előző években bekopogtatott hozzánk. A első alkalommal a második gyermekünk Lucának a kémiai szűrés, a vérvétel eredménye mondta azt, hogy 2-3-4% esély van rá, akkor kicsi volt a kockázat is, vagy én nem tartottam akkor soknak, hogy 97%, hogy nem, 3, hogy igen, de akkor is igen volt a válaszunk. Aztán egy másik érdekes dolog, Domonkos lengyel származású szerzetes atya kért meg minket, mint orvosokat, hogy Debrecenben is legyen egy olyan kis csoport, egészségügyiekből álló csoport, aki átgondolja azt, hogy miért olyan magas a Magyarországon az abortuszoknak a száma. És ő beszélt arról, hogy lengyel gyakorlat az, hogy a Down-szindrómát váró családoknak sincsen joga se elvenni a gyermekeket, és hogy ez milyen változást hozott az ő fejlődésükbe, hogy ahova születnek a gyerekek, ha ez egy kis falu, kis iskola, akkor is milyen segítséget kapnak, és milyen szépen integrálódnak a társadalomba, milyen változást hoz az elfogadás. Tehát ez is egy picit, ha ahogy visszagondolok, egy évtizednyire, ez is a szembesülés volt azzal, hogy egyszer ez a helyzet rám fog várni. És nagyon érdekes és nagyon konkrét, közvetlenül a Peti fogantatását megelőző dolog, hogy egy görög pap barátom kért meg, hogy egy barátjánál nagy a kockázat arra, hogy Down-szindrómás lesz, és értetlenül állnak az egészségügyi személyzet a döntésük előtt, és hogy bekísérném-e az ultrahangba, a genetikai tanácsadásra csak azt kérve, hogy ők ezt eldöntötték, hogy nem kell végtelenségig elfogadtatni velük, hogy még vannak további vizsgálatok, illetve milyen választás előtt lehetnének. És segítettem itt az előkészítésben, a születése előtt nyilván, aztán tényleg karácsony előtt megszületve Down-szindrómás lett, és ahogy most visszapörgetjük a naptára, gyakorlatilag az ő születése utáni 1-2 napon belül fogant Peti is, gyakorlatilag megelőzve az ő születését, foganását. Meghoztuk ezt a döntést, de az eszünk hozta meg, tehát láttuk az életünket, a hitünket, a hivatásunkat, de a szívünk nagyon-nagyon nehezen fogadta el. Persze Jézus szavai, hogy a szűk kapunk kell bemenni, ez segített, de az eszünknek segített, és ahogy Peti megszületett, és tényleg Down-szindrómás lett, nem volt megkönnyebbülés, hogy ezt a döntést meghoztuk, és akkor jöttem rá, hogy Jézus nem egy kapura gondol, hanem egy útra. El kellett kezdeni menni ezen az úton, meg kellett ismerni, feltárni, hogy ki az a szellem és lélek, aki mint ahogy egy kisbabát egyébként is felfedezünk, benne van, és mik azok az örömök, mik azok a nehézségek. Tehát tulajdonképpen járni kellett vele, és úgy tárult el fel ez az új világ előttünk. Új örömök, új emberek, de azért a meglévő dolgok is átalakultak, nem csak az újak jöttek, és más apává tett, más orvossá tett, más apa vagyok. Lehet, hogy egy eredménycentrikus, klasszikus, tanult emberapa lettem volna maximalizmussal. Olyan boldog vagyok, amikor azt hallom róluk, hogy odafordultak, a gyengével játszottak, egészen már átértékelődött vagy orvosként. Azt gondoltam, hogy empatikus vagyok, hogy türelmes vagyok. Most, amikor egy szülővel szembe állok, akkor sokkal inkább vagyok a szülőtársa, mint az orvos a gyerekének, és nagyon sokat segít a megértésbe, az ő fájdalmának, kétségeinek, ijegységének a megértésébe. Erre is igazak Jézusnak a szavai, hogy aki, és így is éreztem, hogy elveszítjük az életünket, a meglévő életünket, három csodálatos, okos, gyönyörű gyerek után minden átrendeződik, baráti kör, utazás, minden, és hogy el kell veszíteni ezt az életet, és tényleg igazak Jézus szavai, hogy százonnyit kaptunk. Másik gondolat, amit szeretnék megosztani, hogy nagyon sokan azt gondoljuk, hogy az erősek, a hangosak, a jól beszélők irányítják a világot. Én itt a Peti elmúlt 8 évében azt látom, hogy a kicsik mozgatják. Megértettem tulajdonképpen Betlehemnek a titkát, azt, hogy miért kellett újszülöttként jönni a világba. Mit jelent az, hogy ő már akkor magához vonzotta a világot? Nagyon sok csoda történik, ami tulajdonképpen az ő elfogadásáról és jelen létéből fakad. Egyszerű dolgok is voltak. Például a feleségem 3 gyermek után is azt gondolta, hogy nagyon nehéz a orvosi hivatását heti 40 órában meg még ügyelebbe betölteni, és próbálkozott a kórház vezetésnél, hogy részmunkaidős orvos legyen, és mondták, hogy ez nem lehet, nincs rá példa, omlana a rendszer. És amikor 1-2 évvel később a Peti megszületése után próbálkozott ezzel, akkor nem csak neki engedték, hanem nagyon sokan, akik nyugdíj közelébe álltak, és unokázni szerettek volna többet már, vagy magárendelni is szerettek volna, mindenkinek kinyitották a kaput, és még fizetés emeléssel is rendezték ezt, hogy azért maradjanak úgy az ellátók körébe, és hogy újra előmert állni, hogy a többiek is mellé álltak, talán a kórházvezetés döntése is, hogy milyen és milyen indokkal kéri, befolyásolták az igen. De szintén egy nagy csoda, amit a Petrivel kapcsolatban és az életünkben megtörtént. Körülbelül 3-4 éves volt, amikor elfogadtunk egy meghívást, a Nyíregyházi Down Egyesület vezetőjének volt egy olyan ötlete és pályázati háttere, hogy az összes Down-szindrómásokat tömörítő szülőcsoport, családcsoport az országból 3-4 havonta találkozzon, és ország különböző részéből származó jó gyakorlatokat, ötleteket osszuk meg egymással, Down-hálónak neveztük el egymás, nagyon-nagyon sok ötletünk volt, sok jó dolgot csináltunk, láttunk, fantasztikus érzés volt, hogy sose láttam ezeket az embereket, és hogy lehet, hogy más a szakmánk, más a végzettségünk, más a világnézetünk, és hogy ennyire hasonlítunk egymáshoz, visszautalnék talán ez a közös út, amin járunk, ez tett minket hasonlóvá. De e kapcsán megerősödött bennünk, hogy olyan csodálatos lenne, ha Hajdúbiharba, vagy az észak-alföldi régióba is lenne olyan centrum, vagy centrumok, ahol a fejlesztésre szoruló gyerekeknek az ügye, az nem csak egészségügy lenne, nem csak oktatási ügy lenne, pláne nem egymástól szeparáltan, hanem szociális ügy is lenne, és a családok lennének azok, akiket megcéloz. Elkezdtünk ábrándozni egy korai fejlesztő központról, sok-sok szereplőt megkerestünk, hogy ki tud azonosulni, akár az üzleti életből, egyesületről, alapítványi szinten is, egyházakkal is felvettük a kapcsolatot, és ebbe a helyzetbe kiírt az Unió egy pályázatot, kifejezetten a koraszülött családok támogatására, akiknek jelentős része valamilyen utóbetegséggel, érintettséggel, néha csak viselkedészavarral vagy koncentrációs zavarral kerül ki ebből a helyzetből, de lehetőségünk lett arra, hogy az észak-alföldi régióba 3 megyeszékhely központjával, Szolnokon, Debrecen és Nyíregyházán egy mentor hálót építsünk ki, és az a fő célja a családok megerősítésének, hogy a meglévő kapacitásokhoz a gyerekek jobban hozzáférjenek. De sikerült az alapkoncepciónkat beemelni, és kincses szigeteket kialakítani ezekben a mentorházokban, ahol azt gondoljuk, hogy bármilyen fokú sérüléssel, fogyatékossággal került ki a gyermek, ő alapvetően egy tehetség, lehet, hogy akadályozott tehetség, de onnan kell megközelítenünk hogy mi az a pont a tehetségében, ami a legfogékonyabb, a legmegjeleníthetőbb, és hogyha önbizalmat nyer, közösséghez tartozik, és a család is érzi ebbe, hogy milyen büszke is lehet rá, akkor talán sokkal szebb és színesebb lesz az élet. Ez 2017 őszén indítottuk el. Úgy érezzük, hogy nagyon nagy siker az, hogy közel 1000 családhoz eljutottunk, hogy a koraszülött osztályokon a családoknak a jelenléte természetesebbé, mélyebbé válhat. Sikerült például egy angol tréner csoportot elhívni, akik azt fedezték föl, és azt tanítják a világba, hogyha a szülőt, a koraszülöttet, szülő, anyukát, apukát az első naptól kezdve a ápoló társunkát tesszük, beavatjuk a gyógyítás mozzanataiba, akkor az a szakadás, ami abból származik, hogy édesanyából kiszakad a magzata, akár 3 hónappal hamarabb, és ezt az egységet vissza tudjuk állítani úgy is, hogy a testén lóg naphosszat a gyermeke, akkor a későbbi lelki és szellemi kimenettel is sokkal-sokkal kedvezőbb. De ezekbe is sikerül változásokat elérni, illetve nagy fogadókészséget az osztályok részéről. És akkor egy újabb csodálatos dolog, hogy közben, hogy ebbe a munkába bekezdtünk, közvetlen a szomszédunkba, a Petőfi téren bérelünk egy ingatlant, a közvetlen szomszédságunkban van a központja a görögkatolikus érsekségnek, metropóliának. Megismerve a munkánkat, törekvéseinket azonosultak a koraszülöttek és sérüléssel élők ügyével, és az egészségnél, OEP utódjánál pályáztak arra, hogy tényleg egy korai fejlesztő központ elinduljon. Erre már megvan a döntés. 8-10 gyógytornásszal, orvos kollégával, pszichológussal elindulhat egy fejlesztő központ is. Úgyhogy én saját életünkön és a Petri fiam példáján is látom, hogy a kicsik, az erőtlenek, akiknek a hangját nem hallják, akik csak mi fedezünk föl, néhány szerencsés ember, ők azok, akik képesek megmozdítani a körülöttük lévő embereket, és tényleg változásokat merni, változásokat hozni, és olyan kalandokba belefogni, amit 10 évvel nekem nem jutott volna eszembe.
Hit és gyógyítás.
A Down-szindróma kevésbé szakszerűen pontatlanabbul Down-kór, egy beleszületett kromoszoma eltérés, ami a 21. kromoszoma pár hibás osztódásának következtében jön létre. Középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossággal jár, és különböző testi rendellenességekkel társulhat. A Down-kóros személyek évszázadokon keresztül megjelentek a képzőművészetben, az irodalomban és a tudományban. A kórt azonban csak a 19. században írta le John Langdon Down, angol orvos. Az 1866-ban kiadott tudományos munkájának köszönhetően az orvost a Down-kór keresztapjának tekintik. Bár mások is felismerték a kór jellemzőjét, Down volt az, aki különálló tünetegyüttesként írta le. A közelmúltban a gyógyászati és tudományos fejlesztések lehetővé tették, hogy a kutatók feltárják a Down-kóros személyek tüneteit. 1959-ben a francia Jérôme Lejeune megállapította, hogy a Down-kór kromoszoma rendellenesség. A donkor minden rasznál megfigyelhető, a gazdasági helyzettől függetlenül, bár az idősebb nőknél nagyobb az esélye annak, hogy a gyermek donkóros legyen. A 35 éves nőknek 1/350-hez az esélyük arra, hogy gyermeküknél megjelenjen a rendellenesség. 40 éves korban ennek esélye fokozatosan 1/100-hoz lesz. 45 éves korban a gyakoriság körülbelül 1/30-hoz. Úgy tűnik, az anya életkora nem függ össze a transzlokáció kockázatával. Mivel sokan egyre későbbre tervezik a családalapítást, a donkóros esetek előfordulási gyakorisága várhatóan nő majd. Ezért a szülőknek nyújtott genetikai tanácsadás egyre fontosabb lesz. Ennek ellenére nagyon sok orvos nem készült fel kellőképpen arra, hogy tanácsadást nyújtson betegeinek a tünetegyüttes előfordulási gyakoriságával, a diagnosztika terén tett előrelépésekkel, valamint a donkóros gyermekek ellátásának és kezelésének biztosítására irányuló protokollokkal kapcsolatban.
Értünk a Down-szindróma alatt, és miben nyilvánul meg ez a betegség?
A Down-szindróma egy egész élethosszra kiható kórkép, és genetikai alapokon nyugszik, vagyis egy gén kombináció hiba okozza. A 19. század elejétől és közepétől vannak pontosabb leírásaink, és egy Langdon Down vezeték nevű orvoshoz fűződnek az első leírások, innen is jött a neve, hogy Down-szindróma. Az ismertető jeleihez talán a legegyértelműbbeket, amiket, hogyha az ember Google-en rákeres, akkor a szépen mosolygó mandula alakú szempárt említeném, a széles orrgyököt, a rövid kicsi orrot, a rövidke ujjakat, az alacsonyabb, az átlagnál alacsonyabb, illetve a család többi tagjánál alacsonyabb termetet, és ezt a széles mosolyt, ami úgy őket általában jellemzi. talán ezek a legegyértelműbb jelei, de hogyha klinikai jelekbe szeretnénk belemenni, akkor sokkal több jele van ennél. Ugye vannak a koponya és koponya szerkezeti sajátosságok, vagyis a koponya körméret még felnőtt korban is az átlagnál kisebb. Fogazati rendellenességek állnak fent, az izomzatuk általában egy picit renyhébb, tehát hipotónak, és az ízületi rendszerükben proteindeficienciák miatt sokkal lágyabbak ezek a kapcsolatok, tehát olyan nagyon elasztikusak, egészen kicsikortól képesek megcsinálni a spárgát, ami ugye olyan nagyon jó parti trükk, de nagyon nehéz például nekik elsajátítani a ceruzafogást, mert hogy ahhoz viszont egy sokkal precízebb uralása kell az ízületeknek. Fontosnak tartanám még megjegyezni azt, hogy a Down-szindrómával elég sok egyéb testi betegség vagy vele született rendellenesség jár, például szív- és keringési rendszeriek általában a pitvar közi és a kamra közi falban szoktak lenni rendellenességek vagy akár lékek. Ezért nagyon sokan közülük, tehát a 4 éves korig körülbelül 35%-uk esik át nyílt szívműtéten ezeknek a problémáknak az orvoslására. Sokkal gyakoribb náluk például a leukémia, tehát az átlagpopulációhoz viszonyítva sokkal gyakrabban fordul elő. Amit a genetikai hátteréről tudni kell, az az, hogy genetikai alapokon nyugszik, de nem örökletes. Tehát különbséget kell tenni azok a hibák között, amik például génmutáció eredményei, amik lehetnek örökletesek, és például a Down-szindróma között, amit 21-es triszómiának is hívnak azért, mert tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 21. pár kromoszóma az nem egy kettes pár, hanem egy triász, tehát innen a triszómia elnevezés, és ez a lényegében a zigóta kialakulásánál, az ivarsejtek találkozásánál történik egy ilyen kombinációs hiba.
A testi ismertető jegyeken kívül hogyan viselkednek az emberekkel? Például milyen ismertető jegyeik vannak? Hogyan viszonyul hozzájuk a társadalom? Ezekről egy kicsit beszélgessünk.
Amit róluk tudni érdemes, az az, hogy nagyon csalók az a kommunikációs szint, amit ők uralnak. Például az egyik rendellenesség az például a nyelv megnövekedett méretét. Függ össze, ezért például a beszéd produkció az egy kicsit problémásabb nekik, mint az átlag gyermeknek, tehát a beszédük nehezebben érthető, viszont a beszéd értésük, vagyis az, amennyit megértenek abból, amit nekik közölnek, amit feléjük közölnek, az nagyon jól fejlett az elvárt szinthez, tehát az intelligencia hányadoshoz viszonyítva. Jellemzőbb rájuk a szociábilis viselkedés, az emberek közelségének a keresése, mint sok más olyan rendellenességnél vagy szindrómánál, ami értelmi akadályozottsággal jár. És annak ellenére, hogy változékony mértékű értelmi akadályozottsággal jár, azért ők a szociális szférába sokkal zökkenőmentesebben illeszkednek be, mint például a jobb intelligencia hányadossal rendelkező autizmus spektrumzavarral élő gyerekek. Tehát ők szeretik az emberek közelségét, mivel szeretnek emberek között lenni, annak ellenére, hogy például a nehéz testi munka, maga a szervezet felgyorsult öregedése miatt nem merül fel, nagyon jó segédek, és nagyon kellemes dolog őket mentorálni, meg irányítani, mert hogy nagyon szívesen alkalmazkodnak. Tehát egy olyan emberkategória, és különösen ez már azért fiatal felnőtt korra vonatkozik, ugye, a munkavállalás, meg ilyesmik, arra az életkorra már legtöbbjük nagyon normatisztelő emberré válik. Tehát ilyen szempontból a velük való munka egy nagyon kellemes, nagyon, nagyon sok sikerélmény van belőle.
Mennyire jellemzi őket például az agresszió, vagy vannak helyzetek, amikor ki lehet őket hozni a sodrukból? Erről is beszélgessünk, mert vannak tények, vannak tévhitek a Down-osokról. Tehát nem mindig boldogak és vidámak ők.
Szerintem ugyanolyan mértékben jellemzi őket az agresszió, amennyire minden embercsoportot, mert hogy ugye általában az agresszió a frusztráció következményében lép fel, és senkinek az élete nem mentes frusztrációktól. Náluk elhúzódó frusztráció az, hogy például nehezen értetik meg magukat. Tehát a kortárs csoportban, például óvodás életkorban azért el lehet képzelni, hogy mekkora frusztrációt szül az, amikor van mondani valóm, és sehogy sem tudom úgy kibökni, hogy te azt megértsd, te mint kortársam, hogy lehet, hogy el akarok tőled valamit kérni, és már 5-ször mondtam el, és nem adtad ide, mert nem értetted, hogy mit akarok, és elveszem tőled, vagy meglöklek, vagy fellöklek. semmiképpen sem mentes az életük a frusztrációktól, de nem jellegzetes az agresszív viselkedés náluk, tehát nem sorolható fel egyáltalán tünetként, vagy várható tünetként, akár tini korra, vagy fiatal felnőtt korra. Persze ehhez az is hozzájárul, hogy minél több eszköze van valakinek az énkifejezésre, annál kevésbé szorul arra, hogy fizikai jelekkel, akár agresszióval, akár dulakodással, akár csak daccal toldja meg a szándékait. Tehát, hogy több mindennek a függvénye az, hogy valaki mennyire lesz agresszív, és ez egyáltalán nem különbözik az ő esetükben sem.
Milyen egyéb tévhitek vannak a Down-szindrómásokkal kapcsolatban, amik a leggyakoribbak még?
Az egyik leggyakoribb tévhit, ami nem kifejezetten csak a Down-szindrómásokra vonatkozik a közhitben, vagy a köztudatban, hanem úgy általában az értelmi érintettséggel élő sérülteknél, az, hogy nem integrálható. Tehát, hogy arra van szüksége, hogy valahol egy külön térben el legyen, hogy őt megviseli az emberek közelsége. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, hibás és egy nagyon rossz következményekkel járó tévhit. A Down-szindrómás gyereknek és fiatalnak arra van szüksége, hogy olyan környezetben legyen, ahol alkalma nyílik kiépíteni magában a kommunikációs motivációt, ahol alkalma nyílik pozitív viselkedés mintát elsajátítania, tehát kortárs kapcsolatokról vagy családi kapcsolatokról. Arra van szüksége, hogy olyan környezetben legyen, ahol ha ő például ez az élni és élni hagyni picit renyhébb, picit petyhűttebb fajta ember, akkor ugye nagyon könnyen háttérbe fog szorulni. Viszont, hogyha van egy olyan környezet, ami folyton bevonja, ami folyton annyira vonzó dolgokat tud csinálni, hogy ő is megy velük, és erőt vesz magán, és olyan dolgokat tesz, olyan dolgokat gyakorol, amik neki nem esnek éppen olyan könnyen, mint másnak, akkor már is legyőztünk egy nagyon hosszú távú peremre szorulás akadályt, vagy akadályozottságot, vagy korlátot. Úgy gondolom, hogy arra is szükségük van, és ugyanakkor a mértékben, mint a befogadó attitűdre, a korai fejlesztésre. Tehát ezt nem győzzük mi gyógypedagógusok eleget hangsúlyozni, hogy az első 3 életévben olyan potenciálok vannak még a fejlődés farzsebében, amiket később elveszítünk. Amiket később próbálunk kiépíteni, amiket már 10 éves korban lehet, hogy már fel sem merülnek, mert hogyha közhelyesen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy az a vonat elment. De hogy az életben az első 3 év az olyan meghatározó a fejlődés tekintetében. Például ugye a korai fejlesztésben beszédbeindítást végeznek célzottan egy gyereknél, akkor például óvodába kerüléskor már megvannak azok a kommunikációs jártasságai, tapasztalatai, ráérzései, szókincs, egyebek, amikkel akár egy normál óvodában megpróbálhat helytállni. Az egy hihetetlen előny ahhoz képest, aki 3 évesen még csak elemi gesztusokkal próbálja kifejezni magát. Úgyhogy úgy gondolom, hogy erre van nagyon nagy szükségük, illetve arra, hogy ez beépüljön a köztudatba, és ezért elkezdjenek kampányolni és lobbizni, és ne csak a családok, akik ilyen zsandárk módjára görgetik maguk előtt a malomkövet, mert hogy igenis vannak sikertörténetek, például egy kolozsvári Mihály nevű Down-szindrómás fiatalember, aki normál képességszintű érettségit tett. Tehát ő integráltan tanult, az csak a szülei és a családja tudják, hogy milyen harcokba került az, hogy ő integrálva tanulhasson, viszont értelmileg az érettségén bebizonyosodott, hogy ő ezt megbírta. Tehát, hogy nem lehet leírni senkinek a jövőjét, a hovatartozását, a társadalomban való helyfoglalását és részvételét azért, mert például valamilyen orvosi papírján megjelenik az, hogy Down-szindróma.
Térjünk egy kicsit az iskolai foglalkozásra. Mik a tapasztalatok, mennyire küldik a szülők a Down-szindrómás gyerekeket ilyen speciális óvodába, iskolába? Ti körülbelül hány gyerekkel foglalkoztok, és hogyan foglalkoztok velük?
Az, hogy valakit normál óvodába, például most már, hogyha hivatalos iskolarendszerbe való kerülést nézzük, akkor kezdjük óvodától. Azt, hogy valakit megpróbálnak-e integrálni normál óvodába, és egyáltalán egy kísérletet tesznek erre vonatkozóan, az azért nagyon nagy mértékben függ a befogadó intézménynek a az oktatás politikájáról, az érintett óvodapedagógusnak a nézeteiről, arról, hogy ő ezt be tudja vállalni, mint extra munkát, mert hogy az valóban az. Az pedig, hogy a gyermek hogy áll helyt egy ilyen helyzetben, mert hogy ez nem garancia. Tehát az, hogy megteremtek minden körülményt, az még nem garancia arra, hogy ez itt tökéletesen menni fog. Tehát igazából résen kell lenni, és mérlegelni kell azt, hogy mennyi haszna van egy gyermeknek abból, hogy normál közegben van, milyen mértékben tudja bepótolni a lemaradásait, vagy milyen mértékben zárkózik el, és marad le még jobban azért, mert valahogy kilóg a lóláb, és rájött, hogy nem bírja meg. Általában komplex állapotfelmérő vizsgálatok nyomán születik meg az a javaslat szakemberek részéről, iskolai irányítás szakemberek részéről, hogy speciális környezetben kezdjen a gyerek tanulni, ami annyit jelent a gyerek szempontjából, hogyha például az integrált verzió az azt jelenteni, hogy 18 gyerek mellett ő a 19., akkor például egy speciális nevelési igényű csoportban ő talán az 5. vagy a 6. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mennyivel követhetőbb egy olyan kis csoport, mennyivel könnyebben találjuk mi megfelnőttek a helyünket egy kis csoportban, mint egy hatalmas csoportban, és ugye mindannyian egy nyelvet beszélünk egy szinten, akkor nem nehéz elképzelni, hogy mitől tűnik ez jó döntésnek. Ugyanakkor a kis létszám az azt is garantálja, hogy személyre szabottan tudunk foglalkozni az igényeivel. Vagyis a lehető legjobban meg tudjuk közelíteni a kiválasztott módszerekkel, a kiválasztott tartalmakkal, az iskolán kívüli tevékenységekkel azokat a területeket, amelyeken ő be kell hozzon lemaradást, vagy azok, amik az ő legkomolyabb épülését szolgálják hosszú távon. A Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájában jelenleg 5 Down-szindrómás tanuló tanul, az összes tanulunk létszáma talán 120 körül van, tehát 120-ból 5 Down-szindrómásunk van, a legfiatalabb előkészítős, és a legidősebb 10-es, ő ballagás előtt áll, és olyan kellemes és érdekes dolog kijelenteni, hogy ezek a gyerekek nem hasonlítanak. A hétköznapi valóság a Down-szindrómás gyermekről, illetve fiatalról az az, hogy ők nem sablonra készültek, tehát vannak külső testi jegyeik, amik alapján egyértelmű, hogy valaki Down-szindrómás, de hála Istennek olyan nagy változatosság van a személyiség jegyeikben, az attitűdrendszerükben, hogy egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ó, nekem már volt egy Down-osom, nyugodtan tegyetek be még egyet a csoportomban, mert én már tudom. Tehát ez tulajdonképpen nem így megy, nagyon egyediek és nagyon különlegesek.
Milyen gyakorisággal fordul elő ez a betegség?
A legfrissebb statisztikák szerint, attól függően, hogy melyik világrészt nézed, 1000-ből 1 vagy 700-ból 1 Down-szindrómás terhességet regisztrálnak. Mivel ez egy kombinációs hiba, ezt előre nem lehet kizárni, tehát mint olyat nem lehet megelőzni. Viszont az első trimeszterben a genetikai vizsgálatoknak az egyik célja az az, hogy kiszűrjék. Ez nem azt jelenti, hogy minden 1000 élve született babából 1 Down-nal születik, hanem az, hogy ezeket kiszűrik, tehát hogy a terhességek arányából ennyi a Down-os terhesség. Ugyanakkor, mivel kiszűrhető, Európában 92%-ban, és az Amerikai Egyesült Államokban talán 75%-ban döntenek a terhesség megszakítás mellett. Mivel ez egy kiszűrhető rendellenesség, és ilyen korai szakaszban kiszűrik, a családoknak még lehetőségük van mérlegelni azt, hogy ez mennyire múlja felül az erőforrásaikat, vagy mennyire képesek ők ezt így, mint élethosszig tartó elköteleződést vállalni. Amit fontos még tudni az az, hogy vannak rizikófaktorok, vagy hajlamosító faktorok arra, hogy esetleg ki az, akinek valószínű Down-os terhessége fordulhat elő. Így például az egyik leggyakrabban emlegetett ilyen hajlamosító tényező, az az anya életkora a terherbeeséskor, tehát minél előre haladottabb életkorú egy anyuka, annál valószínűbb, hogy Down-szindrómás terhessége lesz. Például ami 20 éves korban azt jelenti, hogy 1528 terhességből 1 Down-os terhesség, 45 éves korra ez már 28 terhességből 1. Tehát exponenciálisan nő az aránya, az előfordulása. Amit még tudunk, az az, hogy létezik egy ilyen nagyon cseles genetikai esemény, amit translokációnak hívnak, amit valahogy úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen bujkáló veszélyeztetettség lenne egy családban, hogy a személynél, akinél ez a translokáció megvan, nincsenek Down-szindróma jelek, ő nem Down-szindrómás, szinte átörökíti, tehát tőle már azonnal Down-szindrómás gyerek születik. Vannak olyan családok, ahol megnő például a Down-os terhességek, Down-os gyermekek aránya, és ez nagyon ritka, tehát egy annyira ritka, hogy talán 10-15 családról tudják most azt, hogy náluk gyakrabban fordul elő, tehát valami ott történik a génállománnyal. Nem tudták összefüggésbe hozni a Down-szindrómát például nem megfelelő életmóddal a szülőknél, tehát igazából nem olyan egyszerű ez, mint azt mondani, hogy persze azért lett Down-os a gyereke, mert dohányzott. Ilyen környezeti faktorokkal nem tudták összefüggésbe hozni. Down-szindróma ugye nagyon egyértelmű és nagyon jól kiemelhető, jól felismerhető testi jegyekkel jár, ami egyúttal sokszor azt is jelenti, hogy a Down-os egyéb alig hasonlít a biológiai családjára. Ami gyakorta a testvéreknél, de néha még náluk, maguknál is, érdekes megütközést okoz. Például az én korábbi generációmnál 9 évig tanítottam egy osztályt, volt egy csodálatos Down-os fiatal lányom, aki ikerterhességből született, váratlan másodiknak, és ő ilyen nagyon fehérbőrű, ez az alabástrom fehérbőrű, szőke, aranyszőke és gyönyörű kék szemű kislány volt, és az ikertestvére kreolbőrű és fekete szemű és fekete hajú és magas. Tehát róluk senki nem mondta volna meg, hogy egyáltalán rokonok, nem hogy ikertestvére. És nagyon érdekes volt ez, amikor ilyen negyedik, ötödikben kezdett öntudatosabb lenni, és felhozta nekem ő ezt a problémát, hogy hazament és hozott egy családi képet, és mondta nekem, hogy ő úgy gondolja, hogy ő nem nagyon hasonlít a többiekre, hogy itt ez hogy van. És akkor egy picit valahogy úgy próbáltuk ezt neki elmagyarázni, hogy van neki minden sejtjében egy olyan titkocska, aminek az lett a csele, hogy ő ne hasonlítson rájuk az, hogy mindenki őt vegye észre először, és ráfigyeljen jobban. Hát ugye mindenkiben van egy enyhe pici narcisszizmus, hát ettől nagyon boldog lett. Ettől mi is nagyon boldogak lettünk, de lényegében nem hazudtunk neki, mert hogy egyúttal mentesítettük is őt az alól, hogy azon gondolkodjon, hogy mit hibázott, miért nem olyan, mint a többiek. Az pedig, hogy háttérbe szorulnak-e testvérek, az tényleg azon múlik, hogy mennyire hamar vagy mennyire gördülékenyen alakul ki a családon belül az egyensúly abban, ahogyan a mindennapjaikat élni tudják. Tehát, hogy hogyan küzdenek meg azzal, hogy van egy sajátos nevelési igényű családtagjuk, aki valóban az idő, a figyelem, az energia nagyon-nagyon nagy hányadát emészti fel, különösen a legelején, amikor ugye még az önkifejezés is olyan nehézkes, egyértelművé válik, hogy értelmileg nem úgy fejlődik, ahogy kellene. A járulékos szervi megbetegedések vagy hibák miatt nagyon sokszor orvoshoz kell menni, tehát nagyon be kell járatni ezeket a krízismenedzsment meg erőforrásmenedzsment pályákat a családoknak. Ugyanakkor rengeteg példát látunk arra, hogy az, hogy egy testvér Down-os, nem azt jelenti, hogy a másik akkor mindentől elesik. Azt is tudjuk, hogy nagyon nagy részük a testvéreknek nagyon hamar önállóvá válnak. Tehát olyan szépen ki lehet ezt a helyzetet olyan irányba használni, hogy még jobban támogassuk az önállóságban azt, aki erre képes. Mert akit arra támogatunk, az az erőforrásunk lesz később. Ugye a Down-osok életexpektanciája 55-60 év. Egy ilyen általános felgyorsult sejtöregedés miatt picit úgy kell elképzelni, mintha ők gyorsabban élnének, mint más. A mi időszámításunk szerint csak minden picit felgyorsul a szervezetükben. Ugyanakkor ez az 55-60 év azt is jelentheti, hogy a szüleik már nem élnek, és ők felnőttek. Tehát nagyon sokszor a nem Down-os testvérre fog hárulni, illetve ő lesz a döntéshozó, vagy ő lesz az, aki jogilag felelősséget vállal. Nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen ingerreakció törvényszerűség, hogy van egy Down-os gyerek, tehát a másik háttérbe fog szorulni. Igen, meg van a veszélye, tehát ezt nem lehet letagadni. Viszont úgy gondolom, hogy annyira színes a spektruma annak, ahogy családok ezt a helyzetet úgy, mint kihívást tudják kezelni, hogy mennyi erőforrást találnak erre, milyen stratégiáik vannak, hogyan osztják le a szerepeket, kiket tudnak bevonni. Mennyire érzik magukat támogatottnak? Ki az, akit esetleg felhívhat például a Down-os gyerek anyukája, amikor már egy órája őrjük a gyermek, hogy kérlek, gyere be, és 10 percet maradj vele, hogy csak 10 percet legyen ideje az agyamnak kicsit visszanyugodni. Hogy van-e ilyen személy, vagy teljesen egyedül vannak ezzel? Úgy gondolom, hogy ennek a fajta izolációnak a mai világban sokkal nagyobb a valószínűsége, mint például 100 évvel ezelőtt, mikor még több generációs családok kellett megküzdjenek ilyenfajta kihívásokkal, de azt is gondolom, hogy aminél jobban felhívjuk a figyelmet ennek a fontosságára, minél jobban érzékenyítjük a társadalmat, annál több lehetőség van arra, hogy minél produktívabban tudjanak megküzdeni ezek a családok, minél kevesebben szoruljanak háttérbe. Mert ugye arról nem beszéltünk, hogy a szülők mennyire szorulnak háttérbe. Mi történik azzal a szülővel, aki átveszi az orvostól a daunos csecsemőjét, a daunos újszülöttjét? Annak onnan tovább az élete teljesen másképp fog alakulni, mint ahogy például 5 évvel azelőtt tervezte. Tehát ő már egy teljesen más úton fog járni, másfajta lehetőségeket kell kihasználjon, más gondolkodás szférája lesz. Tehát igazából talán a szülők szorulnak leginkább háttérbe, és nem dönthetnek úgy, hogy köszönöm, de most akkor egy hónapra letenném, és vagy át valaki más. Minél érzékenyebbek és minél empatikusabbak vagyunk, annál kevésbé fog ez a kihívás és maga a mindennapok terhelése egy személyre, illetve egy védtelen személyre.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
Kerekasztal beszélgetése került sor március 12-én a Kolozsvár Társaság székhelyén, Nők a közösségeink szolgálatában címmel, az unitárius, református, római katolikus és az RMDS nőszövetségeinek vezetőivel és képviselőivel múltbeli és jelenlegi tevékenységükről, illetve távlati terveikről beszélgetett Bartók Júlia. Ezt megelőzően Albert Júlia színésznő, előadó művész készült megható is színes programmal, amelynek a középpontjában a nő állt. A következőkben Bartók Júliával beszélgettünk, a riporter Szabó Anita.
Ha jól tudom, ez a mai összejövetel és ez a téma az ön ötlete volt. Miért fogalmazódott meg önben ez az ötlet, hogy a nőkről, a nők helyzetéről kellene beszélni?
Nemrég választottak be a megyei nőszövetség, református megyei nőszövetségnek a választmányába, és ott kaptam egy ilyen feladatot, hogy kapcsolattartás a civil szervezetekkel. Püsök Sarolta tudta, hogy én mozgok más körökbe is, nem csak az egyházi körökbe, és ebből jött az ötlet tulajdonképpen, amikor az éves tervezést végeztük a Kolozsvár Társaságnál, akkor Veres Enikővel úgy gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet lenne összehozni az egyházi nőszervezeteket, nőszövetségeket az RMDS nőszervezetével.
Könnyen ment ez a munka? Mennyire voltak megszólíthatóak ebben a témában?
mindenki könnyen ráállt erre, tehát nem volt semmi különösebb gond, probléma a szervezésben. Javarészüket már ismertem személyesen előbbről, úgyhogy könnyedén bekapcsolódtak ennek az elképzelésnek a kivitelezésébe.
Beszéljünk egy kicsit az ön munkájáról, mikor kapcsolódott be a Kolozsvár Társaság életébe, és milyen szerepet játszik jelenleg?
2015-ben 25 év budapesti tartózkodás után kerültem újra haza Kolozsvárra, illetve Erdélybe, és Kántor Lajoson keresztül kapcsolódtam be a Kolozsvár Társaságnak a munkájában. Én egyelőre csak mint tag veszek részt. S Lajosnak a távozása úgy valahogy kötelez, hogy ezt az ő általa fontosnak tartott tevékenységet tovább folytassam, és hogy azt a fajta értékvédelmet, amit a Kolozsvár Társaság fölvállalt ezelőtt 15 évvel a megalakulásakor, hogy azt tovább vigyük. Egyéb konkrét tevékenységem nincs, mind a háttérmunkának a megszervezése, meg részt venni a már folyó tevékenységekben, már mint sorozatokban. Ez volt az első alkalom, hogy én főszereplőként léptem színre a Kolozsvár Társaságnál.
A beszélgetés során szóba jöttek mérföldkövek különböző szervezeteknél. A Kolozsvár Társaságról is beszélgessünk. Milyen fontosabb mérföldkövei voltak, milyen fontosabb tevékenységei, miket tettek, értek el az elmúlt években megalakulása óta, egész mostanáig, esetleg így nagy vonalakban?
3 éve kapcsolódtam be ebbe a munkába, mindent nem fogok tudni elsorolni. Amit elmondtam már a találkozó alkalmával is, csak azokat tudom elsorolni, amik engem megérintettek, illetve amikről tudok. Tehát az 1956-os emlékünknek a megléte az a Kolozsvár Társaságnak a nevéhez fűződik, a Magyar Napoknak rengeteg tevékenysége, fotokiállítások, író-olvasó találkozók, különböző rendezvények, ezek mind a Kolozsvár Társasághoz kapcsolódnak. Kolozsvár Díszpolgára díj kiadása szintén a Kolozsvár Társaság vállalta föl. Ezen kívül, ami számomra érdekes és fontos volt, a Buchwald Péter által indított volt egyszer egy bolyai sorozat, valamint a neves sportolóinkat, a különböző sportágakban sikereket elért sportolóinknak a megszólítása és bemutatása. Ez egy nagyon érdekes sorozat volt akkor. Kolozsvár ifjú hangjai, a zeneiskolának, a tehetséges diákjainak a koncertjei. Jelenleg futó programok közül érdekesnek találom a képzőművészekkel való találkozást, tehát képzőművészek a Kolozsvár Társaság palettáján. Van egy építészet történeti sorozatunk, akkor volt a Hóstáti sorozat, aminek nagy sikere volt, mert nem csak az általában közismert nagy neveket mondjuk úgy mutattuk be, vagy mutatjuk be, hanem a hétköznapi, mindennapi embereket is, akik konkrétan is tesznek azért, hogy a Hóstát emléke megmaradjon, és a hóstáti hagyományok mind olyanok megmaradjanak, és itt úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon fontos eseménysorozatnak voltunk, lehettünk a tanúi. Más ilyen a színésznökkel való találkozás, amit Balázs Laci kezdeményezett. Rengeteg minden van, tehát hirtelen jövőben tényleg nem tudom. Akkor a film művészeti főiskolának a fiatal tehetségeinek a bemutatása a Katona Józsefnek a munkájával, a civil szervezeteknek a bemutatása, ami egyrészt Szabó Zsoltnak a nevéhez kapcsolódik, illetve ő szervezi, valamint Tibori Szabó Zoltán vállalt föl egy ilyen sorozatot. A tavaly volt ilyen, hogy fiatal doktoranduszoknak a bemutatása, így került sor politikatörténeti, vagy pedig filozófiai témáknak a feldolgozására. Politikusokkal való találkozás volt még egy sorozat, amit nagyon szerettem. Úgyhogy sorolhatnám a végtelenségig talán holnap reggelig, és hál' Istennek sok a fontos és jelentős esemény a Kolozsvár Társaságnál.
Ma a nők voltak a középpontban. Ezt az előadást, vagy beszélgetést, ezt a témát szeretném szeretnék-e továbbiakban is folytatni?
Mindenképpen szeretnénk a nőszervezetekkel való kapcsolatot fenntartani, és biztosítani számukra az alaposabb bemutatkozást. Mert úgy érzem, hogy mindenik nő szövetségnek, nő szervezetnek a háta mögött egy olyan komplex tevékenység láncolat van, meg konkrét megvalósítások, ha csak az öreg otthonokra vagy a szeretett szolgálataikra gondolok, amiről tudnunk kell. Tehát nem csak azért, mert ez a nőknek mondjuk úgy fontos, akik ebben a tevékenységben részt vesznek, hanem azért, mert szükségünk van az információra, hogy tudjuk, hogy hol kérjünk segítséget, miként kérjünk segítséget abban az esetben, hogyha egy elaggott, vagy pedig egy beteg, vagy egy magára hagyott gyerek, vagy akárki fölbukkan a környezetünkben, hogy hova fordulhassunk segítségért. Úgyhogy remélhetőleg nem is az év folyamán, de évek sorozatában időnként meghívunk egy-egy nőszervezetet, hogy bemutassa a tevékenységét és azt a munkát, amit végeznek.
Sokan elmondták itt, hogy miért fontos számukra a munka, amit végeznek. Egy-két gondolatban elmondanám is, hogy mit jelent önnek a közösségben való részvétel nőként.
Hát a nőt azt kihagynám, mert férfiként dolgozunk, ezt elfelejtettem mondani. Pedig fölírtam külön magamnak a jegyzeteimbe, hogy bizony férfiasan helyt kell állnunk nőként nagyon sok helyzetben, és sajnos az én életem se volt egy diadalmenet. De az a tény, hogy nagy családban nőttem föl, tehát 7 gyerekes családban nőttem föl, utána pedig nagyanyeden a kollégiumban 5 éven keresztül kollégista voltam, és azokkal az osztálytársaimmal, akik akkor úgymond a családomat alkották, a mai napig baráti kapcsolatban vagyunk, és évenként találkozunk 3 napra. Tehát ezek a dolgok mind meghatározzák azt, hogy a közösségért igenis föl kell vállalni az áldozatot, a szolgálatot, és hogy tenni olyan helyzetekben, ahol bizony az Isten országának az építését szolgáljuk.
Kerekasztal beszélgetése került sor március 12-én a Kolozsvár Társaság székhelyén Nők a közösségeink szolgálatában címmel Szabó Anita riportját hallották.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Önök a Határtalant, a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát hallhatják. Kárpátalján készült riporttal folytatjuk. Március 15-én volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója, amely Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. A nemzeti ünnep alkalmából számos megemlékezést és ünnepséget tartottak határon innen és túl az 1848-49-es forradalom eseményeiről, kárpátaljai vonatkozásairól dr. Molnár Ferenc történészt, a Lehocki Tivadar Kutatóintézet munkatársát kérdeztük.
Talán az 1848-as márciusi események legfontosabb része az előzményekben zajlik. Mondhatnánk, hogy is ugye az újkori történetírás egyik meghatározó eseménye a magyar nemzeti identitásnak a alapú letétele, és mondhatnánk így is, amikor valóban egy fajta össznépi megmozdulás alakul a különböző nemzeti érdekek, és talán azt is mondhatnánk, hogy ez egész Európára jellemző időszak volt, amit mi magyarok is átvettünk, és elég jól viteleztünk ki egyébként, mert ha nem az orosz birodalom katonai beavatkozás, akkor gyakorlatilag másképpen írták volna ezt a történelmet a Habsburg monarchia kapcsán. Viszont mindenképpen beszéljünk a korról. Mit kell átélnie az európai polgárságnak, a Kárpát-medencében élőknek 1848 előtt, aki későbbi következményei a szabadságharcnak, a forradalomnak.
Ugye itt vannak közös kapcsolódási pontok és különbségek is. Magát, ha Európát nézzük, akkor azt lehet látni, hogy 1848. január 14-től, Palermo-i felkeléstől kezdve egy forradalmi hullám söpör végig Európán, szerte a kontinensen, ami majd begyűrözik Párizsban, Berlinben, március 13-án eljut Bécsben, és március 15-én Pestre. Ha a magyar eseményeket nézzük, ott két helyszínt kell kiemelnünk. Egyrészt ugye a radikális liberális fiatal ifjúság Pesten szerveződik. Az úgynevezett ellenzéki kör, az ellenzéki kör szerveződik Irinyi Jánossal, Petőfivel, Jókaival, illetve van egy másik helyszín Pozsonyban. Történelmi véletlen egyébként, hogy 1847 novemberétől itt folyik az országgyűlés munkálatai. A téma egyébként Magyarország függetlensége, amihez ugye számos más kérdés tartozik, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, és 48 márciusában Pozsonyban elakad a törvényhozásnak a munkája, lévén, hogy 48 március 3-án Kossuth az úgynevezett felirati javaslatával alkotmányosságot kér a Magyarország és a birodalom számára, és ezt nagyon kínos ez a kérdés magának az uralkodónak, és be van rekesztve az országgyűlés. Az igazából az eseményeknek majd a lendületet a március 13-i bécsi forradalom adja, ami után beér a híre március 14-én Pozsonyba, menteni a menthetőt, gyorsan összehívják a pozsonyi országgyűlést, és legalább ugye a magyar elégedetlenséget megpróbálják Bécsben csillapítani. Kossuthék pedig viszik föl a Magyarország ugye függetlenségéről, alkotmányos átalakulásáról szóló több követelésüket a Gőzösön, egy ilyen hajón föl a Dunán egészen Bécsig. A Pesten pedig március 15-én, ott is ugye megtudják, hogy hát Bécsben forradalom tölt ki két nappal ezelőtt, és hát március 15-én zajlanak az események.
Gyakorlatilag az előzmények témakörében azért a török kiűzés és a Rákóczi szabadságharc elbukása után járunk. A török kiűzés nem úgy sikerült, ahogy azt gondolták, 105 éven keresztül volt bent Kárpát, a király Magyarország területén a törökök, és a kiűzés közben a törökök mentek, de maradtak helyettük más. Úgyhogy mondhatnánk úgy is, hogy Rákóczi szabadságharcnak a sikertelensége és egy erős pecsét, tehát ott mondhatnánk úgy is, hogy ezek a dolgok teljesen új szelet, új lendületet adtak a magyar, Széchenyi sem fogalmaz, hogy a magyar mélyen aludt. Azért ebben egyfajta nagy löketet adott ez a fajta Európából jövő forradalmi hangulat.
Igen, és egyrészt ugye, ami a török kiűzése után, ugye az rendben van, hogy a Habsburgok segítenek, és ott kiűzik a törököt, viszont Magyarországból nézve a fő problémát az adja, hogy nem történik meg Magyarország területeinek az egyesítése. Például a 12 pontból Unió Erdéllyel, illetve a részeket is, ugye az úgynevezett Partiumot is csak nagyon röviddel 48 előtt csatlakoztatják, a törvény születik, de gyakorlatilag ugye nem csatlakoztatják Magyarországhoz, illetve a Magyarország déli megyéből egy határőrvidéket szerveznek, ahol a szerveket fegyverezik fel, illetve a horvátokat. Sőt, hát ugye Erdélyben ott vannak a románok is, és akik ugyanúgy fegyvert fognak kapni, vagy fegyverük van, ki vannak képezve, és majd Bécs őket a magyar szabadságharc leverésére fogja felhasználni.
1848. március 15-én az ifjak összeülnek, egy Pilvax kávézó, láz a hely, ahol ezek a forradalmi gondolatok megfogalmazódnak, persze nem először is, nem is utoljára. Mit kell tudni ez erről a napról?
Eredetileg az ifjak a József napi vását, ugye március 18-át jelölték ki egy gyűlésnek, és Rákos megyén, történelmi királyválasztó helyszínen akartak összegyűlni, de miután megtudták a március 13-i bécsi forradalomnak a hírét, előre hozták egy kicsit a sztorit, a történetet, és kezdődött az egész a Pilvaxban, aztán elmentek az egyetemekre, körüljárták például a jogi kart, és ez 8-kor csatlakozik be a Pilvaxba, reggel 8-kor március 15-én Petőfi, 10 órakor elmennek a nyomdába, és a Hekenast és Landerer nyomdáját lefoglalják a sajtószabadság nevében, innentől kezdve, és a nyomdász egyébként az megadja magát, azt mondja, hogy hát ő nem tud a túlerővel tiltakozni, nem is nagyon akart, tegyük hozzá. Itt egyébként már folyik egy nagyobb gyűlésnek az előkészületei, és ezt az is példázza, hogy már kész van a nemzeti dal tövege, illetve a 12 pont. 12 pont az már 12-én kész volt egyébként, és amire többszörösítik ezeket a kiáltványokat, és délután 3 órakor vetik be, ugye ott a Nemzeti Múzeum előtt van egy nagy népgyűlés, akkor már a tömeg az már több tízezres. És a következő ilyen nagyobb esemény az pedig, amikor Budára vonulnak át, ugye Budán van bebörtönözve Táncsics is, aki a szólásszabadság, szóval ő cenzúra miatt a cenzor szabad rá király egy ilyen büntetést, és hát ugye szólásszabadság nevében őt kiszabadítják, illetve Budán van még az akkori kormányzat, 48-ig a kormányzatot úgy nevezték, hogy helytartó tanács. Itt a helytartó tanács tagjait is rábírják, hogy engedelmeskedjenek a forradalmároknak. Igazából a békés átmenetet az biztosítja, hogy az akkori hatalom gyakorlói közül Nyári Pál Pest megyének az alispánya, illetve Rottenbiller, akkori pesti alpolgármester, oda átáll a forradalmárokhoz, és egy ilyen ideiglenes bizotmányt alapítanak, egy ilyen ügyvivő testületet, aminek majd Petőfi is a tagja lesz. Ez az egyik szintér, ami ugye a Pesten zajlik, viszont az igazi nagy játék az majd a Pozsonyból Bécsbe menő országgyűlési delegáció fogja képviselni. Már a hajón egyébként szó van arról, hogy jó, hát el kell fogadtatni ezeket az új törvényeket, meg alkotmányt Magyarországnak, de akkor legyen tovább. És és ki fogja képviselni a királyt például Magyarországon, vagy milyen legyen a kormányzat, ugye felelős kormányt, parlamentnek felelős kormányt akarnak létrehozni, de mégis félnek egyébként ettől a fordulattól, és kellene tompítani ennek az egész mozgalomnak az élét. A hajón fedélzeten ott lévő Széchenyi István gróf, az kitalálja, hogy hát akkor válasszuk meg Habsburg István nádort ilyen homo regiusnak, tehát ilyen királyi helytartónak Magyarországon, és ez egyfajta ilyen biztosíték lesz, ilyen kapocs a Habsburg ház és a Kossuthéknak között. Ők Bécsben egyébként a bécsi tömegnek a nagy tiszteletét élvezik, amikor megérkeznek, mert ugyanis Kossuth a bécsiek számára is alkotmányt kért, nem csak a magyarok számára, és sikerül elérni az uralkodónak a szorult helyzetében, hogy kinevezi március 17-én Batthyány Lajost magyar miniszterelnöknek, majd pedig ugye nem sokkal ezután sor kerül az úgynevezett áprilisi törvényeknek az elfogadására és királyi szentesítésére április 11-én, ami ugye megalapozza a modern polgári Magyarországnak a bázisán az alapjait.
Gyakorlatilag Kárpátalja területén, a mai területén milyen vonatkozásai voltak, milyen csapatmozgások voltak, ugye mik azok a hadi események, politikai események, amit érdemes megemlítenünk vidékünkön 1848-49 eseményei kapcsán?
Amit most Kárpátalján nevezünk, az valamikor Ungvereg, Ugocsa, Máramaros megyék nagyjából. Egyébként itt 48-49-ben érdekes módon ennek a négy megyének az összefogása már formálódott, ugyanis akit ide kineveztek 1849. június 2-án egyfajta hadosztályparancsnoknak, Kazinczy Ferencnek a legkisebbik fia, Kazinczy Lajos ezredest, ő négy vármegyére kapott felhatalmazást. Visszatérve a hadi eseményekre, itt nem ez a hátország szerepét töltötte be, még csak nem is volt mellékhadszintér, de viszont egy fontos hátország volt, mert ha megnézzük a négy megye lakossági összetételt, vallási nemzetiség összetételt, láthatjuk azt, hogy itt főleg a nemzetiségiek voltak többségben, tehát a nem magyar ajkúak, ezért mindenképpen egyfajta ilyen rizikófaktorként kezelték a Kossuthék az észak-kelet-magyarországi kérdést. Viszont azért fontos szerepe volt, mert gondoljunk bele arra, hogy 1849. januárjától nagyon sokáig a Szabadságharc fővárosa nem Pest, hanem ugye Debrecenbe költöznek, és ugye nem volt mindegy, hogy itt a közvetlen szomszédságban milyen események zajlanak. Itt folyt a toborzás, a hadkiegészítés, különböző termékek a hadiparnak, a Sönborn uradalom területén is, a frigyesfalvi vasgyárban is. Potheringi eseményekre visszatérve pedig az szorosan kapcsolódik a 1849-es hadseregnek a győzelmes tavaszi hadjáratához.
Az elmúlt percekben dr. Molnár Ferenc történészt, a Lehocki Tivadar Kutatóintézet munkatársát hallhatták az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, kárpáthaljai vonatkozásairól.
Lelkünk csendessége.
Áldást, békességet, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Beregszázból, Csernika Gyula vagyok, beosztott lelkipásztor. És a mai napi téma, amelyhez keressük Isten vezetését, az a Down-szindróma, és mint tudjuk, legtöbben ez egy beleszületett kromoszoma eltérésből fakadó tünet együttes, és azt is tudhatjuk, hogy a Down-szindrómásoknak az életminősége sok mindenben javítható, de mivel ez egy beleszületett rendellenesség, önmagában nem gyógyítható. Nagyon sok türelem, elszántság és szeretet kell azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke ebben a szindrómában szenved. Ugyanakkor általánosan elmondható az is, hogy ezek a gyerekek rendkívül barátságosak, őszinték, nagyon nyílt szívűek, és bőségesen kamatostól visszaadják azt a szeretetet, amit kapnak, amit tapasztalnak mások felől. Sokáig keresgéltem, hogy vajon milyen alapigét találhatnánk ezzel kapcsolatban, mi az, ami biztatás lehet, vagy ami erőt adhat, hiszen ez vagy valami ehhez hasonló betegség nem szerepel a Bibliában. Nem találunk ilyen gyógyítást Jézus Krisztus gyógyításai között. És amit mégis szeretnék felolvasni a Szentírásból, az Jézus Krisztusnak a szavai Máté evangéliumából, 11. fejezetből, a 28. verstől a 30. versig. Így szól Jézus: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És amit elsősorban a szívekre szeretnék helyezni, a szívünkre akar helyezni ez az ige, az az, hogy van kihez menni. Van kihez menni. Ami megfáradásunkkal, mert olykor-olykor megfáradunk, ami kérdéseinkkel, ami terheinkkel, van kihez menni. Merjünk és tudjuk elmondani, megosztani Istennel azt, ami szívünkben van. Odavinni és letenni az Isten elé, mert mehetünk hozzá. Jöjjetek én hozzám mindnyájon. majd így zárja be a 28. verset, és én megnyugvást adok nektek. A káli fordítás egyenesen azt mondja, hogy felüdítelek titeket, és mindenre csak az Isten békessége képes. Isten tud olyan békességet adni, Isten tud megnyugtatni és felüdíteni bennünket, és Isten fel is akar üdíteni, Isten békességet akar adni a mi szívünkbe. Nem azt mondja Jézus, hogy egy szempillantás alatt elveszem a ti terheiteket. Nem azt mondja, és nem azt ígéri, hogy mindenképpen megszabadít tőlük. Azt mondja, hogy békességet tud adni ebben. Fel tud üdíteni ezekben a terhekben, ezeknek a terheknek a hordozásában is. Örömöt tud adni a nagyon sok fáradtság és a nagyon sok teher között. Csak jöjjetek én hozzám. Csak menjünk ő hozzá, csak keressük őt. Vegyeitek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Szelídséggel és alázattal tudunk örülni Jézus jelenlétében, mert nála nyugszik meg a mi lelkünk. Nála tud megnyugodni a mi lelkünk. És azzal fejeződik be ez a rövid igeszakasz Jézus Krisztusnak a tanítása, mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Sokszor nem így érezzük. Sokszor megkísért bennünket a megfáradás, a megszomorodás, sokszor nehezek ezek a terhek, amelyek ott vannak a mi életünkben. Engedjük, hogy Isten ereje könnyítse meg a mi terheinket, és tegye boldoggá azt, ami mások talán igának gondolnak, amit mások nehézségnek gondolnak. Egyedül hordozni az igát, az nagyon fáradtságos. Nagyon fáradtságos, hiszen alapvetően az iga két személyre van szabva, de megkönnyebbül a teher, hogyha felfedezzük, hogy Jézus van ott az oldalunkon. Az ő igája boldogító. Vele könnyű az iga, a teher, nélküle összeroskodunk. De ő adni is akarja ezt a közösséget. Azt akarja, hogy mi is közösségben legyünk vele, és közösségben legyünk egymással is, hogy ebből merítsünk erőt. Az elején azt mondtam, hogy a Down-szindrómás gyermekek szociálisan sokkal érzékenyebbek, mint általában az emberek. Valamit sokkal jobban és sokkal mélyebben megértenek Jézus Krisztus szavaiból. És nekünk abban van nagy felelősségünk, hogy hitelesen tudjunk nekik beszélni Jézus Krisztusról, az Isten országáról, az örömhírről, ami eljött közénk. Azért, hogy megkönnyebbüljenek a mi terheink, hogy felüdüljünk az ika szavainál mi magunk is, és meg tudjunk nyugodni az Isten lábainál. Kívánom, hogy így legyen. Ámen.
Jesus, draw me ever nearer as I labor through the storm. You have called me to this passing, and I'll follow though I'm worn. May this journey bring a blessing. May I rise on waves of faith, and at the end of my heart's testing, with your light. Bring a blessing. May I
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitel Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitel Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió.